Szeretnénk, Uram, valóban újra tiéd lenni, hogy életünk minden percében, minden pillanatában kiálthassunk hozzád, és megkaphassuk a választ is azonnal, hogy te szeretsz, hogy te körül ölelsz, ahogy énekeltük. Tudjuk, Urunk Istenünk, hogy gondod van ránk, és aki hozzád fordul, semmiképpen el nem küldöd. Mégis úgy szeretnénk sokszor, hogy abban a pillanatban válaszolj, amikor nekünk éppen kérdésünk volna te hozzád. Csodálatos, hogy te, aki a világnak teremtője, uralkodója, fenntartója, működtetője vagy, nálad nincs fogadóra. Hozzád mindig lehet kiáltani, és te mindig kész vagy, hogy meghalld a hozzád szólót. Köszönjük, hogy így megalázod magad, hogy ennyire szereted, hogy ennyire megmutatod, hogy mennyire szeretsz bennünket, a te teremtményeidet. Szeretnénk, Urunk, ezen az evangelizációs héten is nagy alázattal és hódolattal kérni, hallgass meg minket. Szabadíts meg a megszabadítani valóktól. Taníts bennünket tanítani valókra, és kérjük, hogy vezess minket nap mint nap életünk végéig. Amen. Ennek a hétnek az a címe, vagy a vezérfonala, hogy vannak olyan emberek, akiknek az életét tanulmányozzuk, akik valamiért úgy tűnik nem jutnak be a mennyek országába. Oda kerülnek ők is Isten elé, csak éppen nem a kegyelem, hanem az ítélet éri majd őket. Nagy valószínűséggel egy ilyen emberről hallottunk ma is, Aháb király személyében és Jónás prófétáról se vagyunk egészen biztosak, hogy kimondhassuk, hogy az Úr kegyelembe fogadta őt, hiszen nagy ellenkezésben volt egész életében. És amikor engedelmeskedett az Úrnak, akkor is csak kényszerből tette. Mert az Úr megszorongatta őt. Vajon nem így vagyunk-e mi is, hogy az Úr megszorongat bennünket? Na de most nem prédikálni akarok, hanem egy történetet szeretnék elmondani, ami nagyon szorosan kapcsolódik, különösen ehhez a jónási történethez. Ez is egy börtönös történet. Sokan vannak a börtönben, Magyarországon kb. 18 ezer ember van börtönben. Én 25 éve járom ezeket az intézményeket, és Az egyik ilyen alkalommal körülbelül 10-15 évvel ezelőtt történt ez az eset. Bementem egy körülbelül negyed ekkora terembe, nagy kör alakú asztal, és hát ahogyan az őr engedte ki a fogvatartottakat a különböző zárkákból, a különböző emeleteken, úgy szépen lassan szivárogtak be az emberek. Aztán, amikor mindenki megjött, akkor leültek, és hát egy imádsággal kezdtük ott is, aztán énekeltünk. Aztán felállt egy ember, aki utolsónak jött be, és pont velem szembe ült az ajtóban. Én az ajtóval szemben ültem, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nekünk mindannyiunkat őt kellene, mindannyiunknak őt kellene imádnunk. Kérdeztem, hogy ahogyan Hiluska is meglepődve rám tekintett, hát ugyan már miért is? Hát mert én vagyok Jézus, mondja az ember. Hát mondom, ez tényleg igaz, ha te vagy Jézus, akkor valóban téged illet az imádat, csak kérdés az, hogy te vagy Jézus. Mert hát a Bibliában le van írva, hogy az ő visszajövetele az olyan lesz, mint a villámlás, amely egyszerre látszik az ég egyik szélétől a másikig. És külön felhívja Jézus a figyelmünket arra, hogy nehogy azt higgyétek, mikor azt mondják, hogy Jézus itt vagy Jézus amott, akkor ez igaz, ez nem, ez hamis dolog. Te nem lehetsz Jézus ezért. Márpedig ő akkor is Jézus. És hogy ezt mennyire komolyan vették ott a börtönben, ennek a fiatalembernek, ilyen 35 év körüli fiatalember volt, követői is voltak, vagy mondjuk úgy imádói, akik hárman voltak, akik hát szolgáltak neki, és imádták őt, tényleg térden állva imádkoztak előtte, és természetesen, és most bocsánat ezért, ez nem vicc, halálkomoly, cigarettával és kávéval szolgáltak neki, mert hát azzal lehetett a börtönben áldozni, ez volt az áldozat, amit odaadtak neki, hogy a saját cigarettájukat, meg a saját kávéjukat átadták neki, mert Jézus cigarettázott, meg kávézott. Nem is tudtam, hogy mit csináljak ott akkor úgy nagy hirtelen, és felkiáltottam az Úrhoz, hogy Uram, kérlek, ne pusztítsd el itt azon nyomban, hanem valahogyan szégyenítsd meg, mutasd meg, hogy te vagy az Isten. És eszembe jutott egy gondolat, és azt mondtam neki, hogy nézd, mi valóban készek vagyunk arra, hogy Jézust imádjuk, és ha te vagy Jézus, akkor téged fogunk imádni. Viszont van egy nagyon egyszerű megoldás annak, hogy ezt itt bizonyítsuk. Jézus mindenkiről mindent tud, hiszen ő teremtett mindenkit. Ő ismer engem is. Pontosan tudja, mikor születtem, ki az édesanyám neve, abban például kitettem a személyigazolványomat az asztalra, persze rajta a tenyerem. Mondom, mondd meg, mikor születtem, és mi az édesanyám neve. Hát itt tudta, hogy elbukta. Ugye nem tudta megmondani, és éppen mai beszélgetéssel valaki megkérdezte, hogy Feri, mikor jársz a börtönbe, nem félsz soha, vagy nem támadtak meg, vagy nem volt ilyen? Hát ez az egy ilyen eset volt. Félni nem féltem, de ez a fiatal ember, ez fölugrott, és nekem akart jönni, de hát mondjuk messze volt tőlem körülbelül annyira, mint te. Tehát nagy volt az asztal. És másik kettő, aki mellette volt, az fölpattant mellette, és kidobták a folyosóra a szószoros értelmében. Aztán én kiszóltam utána az őrnek, hogy fáj a feje, és hogy vissza akar menni az árkába. Nem akartam, hogy ebből neki ebből problémája, baja legyen. A történet folytatása az, hogy hát megtartottuk a Bibliaórát, imádkoztunk, énekeltünk, és kicsit itt a Krisztus megjelenése körüli dolgokról beszéltem akkor éppen. És mondtam még ennek a Gábornak, így hívták, ez volt a keresztneve, hogy az, amit te elkövettél, az azért rettenetesen súlyos dolog, mert azt mondja Isten a Bibliában, hogy egyetlen olyan bűn van, amely nem bocsáttatik meg sem ezen a világon, sem az eljövendő világon, ez a Szentlélek káromlása. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ezt ma már nem lehet elkövetni, csak akkor lehetett elkövetni, mikor Jézus testben itt volt, és ha kikeressük ezt az igehelyet, akkor megtaláljuk a szöveg összefüggésben, hogy valóban a Krisztusban levő lélekre mondták, hogy ez az ördög lelke. De ma már Jézus testben nincs közöttünk, és hát nem lehet az ő gyógyításaira azt mondani, hogy ő ezt az ördög lelkével teszi, mert ő már fizikailag nincs itt. De azt találtam mondani neki, hogy de nem tudom, hogy amit te tettél, az nem ilyen-e. Mert az Istennek szent lelkét gyaláztad azzal, hogy magad állítottad Istennek, és ez, mondom, rettenetesen nagy bűn. Ilyen emberrel még nem találkoztam. Cseri Kálmán mondta a 90-es évek elején a kommunikációjában, hogy az utolsó időkben járunk, ugye ezt az ige is mondja, de ennek egyik jele az, hogy abban az időben 110 ember élt a világon, aki állította magáról, hogy én vagyok Jézus. Hát az egyikkel találkoztam. A történet folytatása, hogy két hónap múlva ez a férfi öngyilkos lett. Nagyon szomorú vége van. Ami mégis egy kis reményt talán ad nekünk arra nézve, hogy ő bocsánatot kért, Istentől, és talán Isten megbocsátott neki, annak ellenére, amit végülis a halála révén tapasztaltunk, hogy halála előtt két nappal az őt imádóknak megmondta, hogy nem, én vagyok Jézus, és becsaptalak benneteket. Nem tudom, hogy ez a bűnvallás olyan-e, amit majd holnap fogunk hallani Júdás esetében, aki szintén elismerte, hogy ártatlan vért, igaz vért árultam el, és aztán öngyilkos lett, és mint tudjuk, ő a kárhozott fia. Reménykedem benne, hogy talán nem csak az őket imádónak vallotta meg a bűnét, hanem Istennek is, és kérte bocsánatot. Én ezt annak idején elmondtam neki, hogy borulj le, vald meg a bűnödet, és kért, hogy Jézusért, az ő kereszten kiomló vérért Isten bocsásson meg. Ilyen történetek is előfordulnak a börtönben, és sajnálom, hogy most az utolsó szolgálatomkor egy kicsit ilyen szomorú történettel kell befejeznem, de tudomásul kell venni, hogy ez a világ Krisztus ellen tör, Krisztus helyére tör. Krisztus helyére tör mindig, amikor Isten gyalázza, amikor káromló beszéd jön ki az emberek száján, Krisztus helyére tör, amikor rálegyint arra, hogy ugyan már Jézus, hagyjuk. Benne van a Bibliában, ott is le van írva, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik majd elmondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, hiszen a kezdetektől fogva minden ugyanúgy áll fenn, ahogyan annak idején Isten megteremtette. Ne üljünk fel ezeknek a csúfolódóknak, ne üljünk fel az Istent támadóknak, hanem bízzunk és higgyünk akkor is, ha mi nem látjuk Istent, mert mi tudjuk, hogy van. Nem azért, mert bennünk van, és ez nem azt jelenti, hogy akkor én vagyok az Isten, értse mindenki magára, hanem azt, hogy Isten szeretete által beleköltözött az ő szent lelkével az én szívembe, a te szívedbe, a mi szíveinkbe, és ezen keresztül megtapasztaljuk azt a mérhetetlen, elvehetetlen örömöt, békességet és belső bizonyosságot, hogy igen, ő van. Sokan megtérnek a börtönben. Szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak a börtön misszióért is, és minden más misszióért. Nagy szükség van az ima háttérre, mert ha ez nem volna, akkor semmi eredménye nem volna annak, hogy mi, ilyen külső emberek, civilként bejuthassunk a börtönbe, és ott legyen eredménye annak, amit végzünk, hiszen az eredményt maga Isten adja. Mi csak elmondjuk, ahogyan itt is, Sándor testvérünk, vagy akár Győző, vagy kedves asszony testvérünk is, Timi hirdeti az evangéliumot, de senkit nem tud megtéríteni, egyikünk sem. Isten az, aki ezt a szolgálatot elvégzi, és ahhoz, hogy ez eredményes lehessen, kell a testvérek imádságban való fohászkodása. A kérdés az, hogy szeretjük-e annyira, amíg meg nem tért embereket, akár a börtönben levőket, akár az ott lévő gyilkosokat is, hogy tudjunk, akár sírva is, könyörögni értük, Uram, bocsáss meg nekik. Köszönöm a elhangzó imádságokat, amiket majd a jövőben mondotok ezekért, és Isten áldja meg a ti szolgálataitokat a kórházi ágyak mellett, a barátok mellett, az anyósok mellett, az apósok mellett, a testvérek mellett, a rokonok mellett, a munkahelyen és mindenerre, amerre csak jártok. És átadom a szót Timinek. Köszönöm szépen a lehetőséget Sándor testvérnek is, hogy szólhattam itt néhány estén keresztül. Talán majd máskor is lesz erre alkalom.